No, hát a geopolitikai fejleményektől nem függetlenül az Európai Unió úgy döntött, hogy 800 milliárd eurót költ a fegyveres erői megerősítésére, hogy ez most jó vagy nem jó, egyetlen dolog biztos, irdatlan összegről van szó, és akkor nézzük, hogy ez hogyan használódhat, és mire használódhat fel, mire képes az európai hadipar, és mire nem. Erről beszélgetünk dr. Tomka Barnabás hadipari tanácsadóval. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No, az első, hogy azért export sikereket, ahogy így nézünk mindenféle kimutatást, elsősorban az amerikai eszközök szoktak elérni, bár ugye az orosz fegyverexport is jelentős, nem nagyon hallunk európai cégekről, az nem jelenti azt, hogy nincs ilyen, mert hát ugye a Rheinmetall éppen feljövőben van ezen a képzeletbeli listán, de hogy állnak az európai hadipari cégek így a világ fegyverpiacain?
Jól, tehát egyébként nem is annyira képzeletbeli ez a, ez a lista, ezt évről évre az adott cégeknek a forgalma alapján nyilvánosságra hoznak listákat, ezek elérhetőek, és ezen egyébként az európai cégek természetesen, ha az összesítést nézzük, az amerikaiak mögött, de nem szerepelnek rosszul. Tehát, hogyha most,
de jobban, mint az oroszok ezek szerint?
Hát az oroszok elsősorban azért szerepelnek most rosszabbul, mert egyrészt
mert
ugye...
Mert kell saját maguknak, amit
kell gyártanak. Saját maguknak, Európa ugye betiltotta az orosz fegyver importot, tehát Európában nem érkezhet. Tehát, hogy az orosz export az csökkent, de ettől függetlenül sem magában az európai fegyvergyártók azok jól szerepelnek. A globális top 10-ben egy cég szerepel, ez az angol BAE Systems, de például már az első 20-ban olyan ismertebb cégeket találunk, mint az Airbus, a Leonardo, a Thales, vagy éppen az említett Rheinmetall éppen a 20. helyen. Ezek egyébként 2023-as adatok, a 24-esek azok egy jó hónapon belül fognak napvilágot látni. És aztán megyünk tovább, Rolls-Royce, Saab, Safran, Dassault, Kongsberg, Hensoldt, ezek olyan cégek, amelyek akár a Magyar Honvédség kapcsán is ismertek, mint beszállítók.
A következő kérdés, hogy és ez megint ilyen gazdaságpolitikai döntés is félig, de biztonságpolitikai is, hogy vannak-e olyan katonai készségek, amelyeket egész egyszerűen nem lehet európai eszközökkel megoldani? Vagy nincs ilyen, és le van fedve a teljes hadipari kínálat?
Tehát, hogy Európa le tud gyártani mindent, tehát, hogy a képessége ezeknek a globális cégeknek, ezeknek az európai globális cégeknek a képessége, az megvan, hogy legyártsa. Az más kérdés, hogy mondjuk a jövőben erre képesek lesznek-e. És ennek számos összetevője van. Az egyik például ugye az alapanyag kérdés. Tehát bizonyos alapanyagokban Európában ugye hiány van. Arra szorunk rá, hogy mondjuk a távol-keletről szerezzük be, vagy Afrikából. Az emberi erőforrás kérdése. Tehát itt iparról beszélünk. Az iparhoz még mindig kell emberi erőforrás, élő erő. Aztán ami a legfontosabb, erről a legutóbbi alkalommal vagy beszélgettünk, az ellátási lánc. Tehát azok a nagy cégek, akiket itt említettünk, ezek óriási ellátási lánccal dolgoznak, tehát több ezer vagy akár tízezer cégből álló, egyébként a világot behálózó globális ellátási lánccal. Ők, ezek a nagy gyártók nagy részben összeszerelik a hozzájuk beérkező elemeket. Tehát valójában az ellátási láncoknak kéne fejlődni, azokat kéne felfejleszteni.
Hát ugye ennek rengeteg akadálya van, geopolitikai akadálya, hát itt láttuk ugye ezt az elképesztő felbojdulást, amit okozott 2024-ben a francia helyzet Afrikában, ugye, hát ott lényegében nagyon komolyan és gyorsan eszkalálódott, hiszen az egyik legnagyobb forrásukat onnan hozzák, sőt, gyakorlatilag talán a fő forrásuk onnan van atom energia előállításához, és gondolom, hogy ugyanilyen a helyzet sok hadipari eszközzel is.
Igen, vagy akár gondoljunk a Covid-ra. Tehát a kihívás inkább az, hogy ezeket a képességeket Európában meg lehet-e létre lehet-e hozni úgy, hogy ne szoruljon semmilyen szempontból sem importra mondjuk egy európai gyártó.
Hiszen az egy konfliktus helyzetben sebezhetővé teszi az utánpótlást. Ha ezeket szeretnénk felfejleszteni, ez mennyi időbe, meg mennyi pénzbe kerül? Ez elég lehet ez a csomag rá? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye Európának van számtalan stratégiai ágazatban lemaradása, mondok egy példát, chipgyártás. És ott is figyelmeztetnek a hozzáértők, hogy eldönthetjük mi, hogy majd most lesz európai chip, vagy lesz európai mesterséges intelligencia, de ez rengeteg időbe és még több pénzbe fog kerülni. Na most a hadipar még talán ezeknél is egy kicsit drágább műfaj.
Hát főleg azért, mert ugye itt évtizedes programokról beszélünk. Tehát eleve egy új terméknek a kifejlesztése, a bonyolultabb haditechnika hosszú idő, és utána ezeket évtizedekre tervezik. Mindig példának hozom csak nézzük meg a magyar honvédséget, még mindig vannak szovjet eszközök, mi típusú helikopterek, még mindig vannak hadrendben. A most beérkező mondjuk Airbus helikopterek, vagy mondjuk a legutóbb beérkezett mondjuk ez az amerikai NASAMS rendszer, amerikai-norvég NASAMS rendszer, hát ezeket évtizedekig fogja a magyar honvédség használni. Tehát
és ráadásul...
Igen, ez nem úgy működik, hogy lecseréli az ember az egész parkot.
Hogy eldöntöm, nem is lecserélem, tudja, és másnap tolva, mert nincs másnaptól.
És még egy bökkenőt látok ebben az egészben, tehát eldönthetjük mi azt, hogy gyártunk valamit európai szinten, de hogy az piacon sikeres lesz-e, az már kétséges, mert hogy mennyibe fog kerülni. Itt van ez a kicsit talán elátkozott projektnek tűnő Eurofighter ügy, ami ugye összefogás, európai, nagyon klassz, ne legyünk kitéve az amerikaiaknak, kifejlesztettünk egy vadászgép típus, csak éppen nem sikeres a piacon, és akkor még finoman fogalmaztam.
Igen, ugye ezt ugye az elmúlt napokban erről sokat lehetett olvasni, hogy az amerikai hadiparnak a sikere az részben annak köszönhető, annak a biztonsági garanciának, amit az értékesítés mellé az Egyesült Államok kínál a partnereinek. Tehát ha Európát nézzük, például nézzük a lengyel haderőfejlesztést, ott azért erős az amerikai preferencia, mert egy nagyon szoros, vagy legalábbis eddig egy nagyon szoros politikai együttműködés és szövetség volt az Egyesült Államok és Lengyelország között. Tehát ugye ez is benne van, hogyha erőt tudok mutatni, a garanciákat tudok adni biztonsági szempontból, akkor az a haditechnikai termék az értékesebb lesz, kívánatos. Nem feltétlenül jobb, de az értékajánlat, a csomag az így együttesen kívánatosabb.
Mert ugye ezeket csomagban árulják. Tehát nem az, hogy vegyél 35 vadászgépet viszontlátásra, hanem akkor mit tudunk begyártani, milyen kiszolgálás, csinálják az update-elését ennek az egésznek, tehát így kell ezt a csomagot.
Igen, de a csomag alatt én most azt értettem, hogy az eszköz mellett egy biztonsági garancia is. Hogyha megveszed az amerikai terméket, akkor én, mint az Egyesült Államok, garantálom a biztonságodat. Ugye most ez merül föl, hogyha az Amerikai Egyesült Államok az lazábra veszi az Atlanti Szövetséget, akkor miért költsenek az európai államok amerikai haditechnikára, ha nem jár mellé ez a fajta biztonsági garancia?
Azt írta, bocsánat, egy kedves hallgató, pont az előbb elhangzottakra, hogy jó a lecserélésre, ugye az eszközpark lecserélésre, hogy jó, de hogyha soha nem kezdjük el, akkor nem lesz semmilyen változás.
Minden csak döntés és forrás kérdése.
Oké, a következő kérdésünk az, hogy ez mennyire jó technológiai szempontból, célszerűség szempontjából, mert vannak olyan európai eszközök, én egy belga talán könnyű géppuskát tudok, de van több is ilyen, amit az amerikai hadsereg is rendszeresít, mert annyira jó. De az amerikai eszközök túlsúlya az vitathatatlan a nyugat-európai hadseregek körében is. Ez miért van? Emiatt a biztonsági garanciák miatt?
Én azt mondanám, hogy is. Tehát igen, a termékek jók, mert ugye ne felejtsük el, hogy egy haditechnikai eszköz az igazából a csatatéren, a hadszíntéren derül ki, hogy az jó vagy nem jó. És ugye mivel az Egyesült Államok folyamatosan nagyon sok globális konfliktusba érintett, ahol a katonái jelen vannak, ahol a fegyverei jelen vannak, ezek az eszközök kipróbáltak, adott esetben ugye, úgy váltak megbízhatóvá, hogy mondjuk a gyerekbetegségek azok kijavításra kerültek, folyamatosan fejlesztik ezeket. Tehát ezek bizonyított eszközök. Szemben mondjuk az európai eszközöknek egy jó részével, ami sosem járt harcszintéren. Uh-huh. Tehát hiába a gyártó az tradicionális mondjuk 100 éves, De tudunk olyan eszközökről, amelyek az ukrán-orosz konfliktusban kerültek először hadszintérre, és előjöttek a gyerekbetegségek, és aztán azt ki kellett javítani.
Hát meg ez a status quo alakult ki, ugye, hogy az Egyesült Államokban elképesztő sokat költöttek ugye erre az egészre. A NATO miatt ugye kialakult egy ilyen szerep, hogy hát ott van Amerika, ott gyártották ezeket a hagyományosan, meg hát részt vettek ezekbe a konfliktusokba, és akkor kialakult ez a szerep, hogy akkor Európa a vásárló, Amerika a gyártó, és most egy ilyen helyzetből kéne elmozdulni.
Igen, ez valóban abból a szempontból politikailag kényelmes volt, üzletileg természetesen a nagy gyártók számára, az európai gyártók számára annyira nem volt egy ideális helyzet, és ugye ezért látjuk, hogy ugye az európai részvényárfolyamok, ahogy nőnek, az ugye vállalati oldalon sikertörténetnek mondható, de azért, hogy mondjam, egy kicsit azt érzem, hogy hirtelen akarunk reagálni, meg kicsit kapkodós ez az egész, mert
hát
itt azért...
Hát de muszáj.
Igen, de most vegyük onnan, hogy most egy politikus mondott valamit, arra reagál az
egy
európai
konti.
Igen, de ma politikus, és mi van holnap, nem lesz politikus. Tehát pont azért, mert itt évtizedes folyamatokról beszélünk. Mi van, hogyha visszatér egy demokrata kormányzat 3,5 év múlva, és akkor ezt az egészet leállítjuk, visszacsináljuk? Tehát, hogy...
Igen, csak itt jön a képbe, ami megint...
Hát ez a bizonytalansági tényező, amire sokan világítanak
igen,
rá, ugye?
Egyrészt, másrészt megint rugóznak egy csomóan azon a dolgon, és ez már az orosz-ukrán konfliktus előtt is volt, hogy valamiféle a világpolitikai súlyát az Európai Uniónak növelni valamiféle európai haderő. Most egészen pontosan tudom, mert ez a ilyen hobbi szinten ez engem nagyon érdekes, mindent elolvasok róla, hogy például alapvető készségek hiányoznak az Európai Uniós hadseregbe. Az észak-afrikai arab tavasznál, mikor beavatkozott a NATO és az európaiak vitték, tehát az amerikai támogatás nélkül jelen pillanatban az európai haderő ütőképtelen. Például nincsenek alapvető szállítási kapacitásaink. Nincsenek alapvető felderítési adataink. Nagyon bólogat, úgyhogy
a két szakértő.
Igen. Igen, bár ugye ezek katonai kérdések, nem hadipari kérdések, de igen, ebben teljesen igaza van.
Csak... Hát itt válik hadiparra, hogy akkor mi lenne, akkor ezeket mindenképpen fejleszteni kéne így, úgy, amúgy, hiszen ezek hiányoztak és hiányoznak most is.
Igen, tehát abban egyetértek, hogy amiben lemaradás van, azt mindenféleképpen pótolni kell, csak nem kapkodva. Ezt nem lett kapkodva csinálva azért, mert 5 vezető európai politikus most hirtelen eldönt valamit, eleve ha európai szinten akarjuk, akkor a többi tagállamnak is egyet kell vele értenie, és mivel itt nem Európai Egyesült Államokról beszélünk, hanem továbbra is a nemzeteknek a szövetségéről, az egyéni szempontok, az egyéni érdekek azok meg fognak maradni. Nézzük csak Magyarországot, tehát hogy éppen fejlődőben vannak az amerikai-magyar politikai kapcsolatok. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt mondjuk európai nyomásra a jelenlegi magyar kormányzat ezen változtatni akarna, és ezzel nem feltétlenül Magyarország az egyetlen, aki így van. Uh-huh. Igen, fejleszteni kéne, és ez mondjuk ipari szempontból vagy üzleti szempontból a hadiparnak az érdeke, csak nem lehet erre egyik pillanatról a másikra reagálni, mert az eredmények sem azonnal jönnek, és ugye a politika az pedig nem szeret várni.
Igen. Még két kérdést tisztázunk. Az egyik az, ami most az Amerikai Egyesült Államok részéről van bent ebben az egész csomagban. Reggel olvastam egy hírt, ez arról szól, hogy a portugálok elkezdtek azon gondolkodni, hogy mégse vesznek F-35-öst, mert Ukrajnában az oda szállított amerikai F-16-osok készségeit megnyírbálták az amerikaiak, egész egyszerűen letiltottak szoftvereket bennük, nem tudja ugyanazt a gép, a vadászgép, mint amit tudott az elmúlt héten.
Ez de is ha jelent, jól viselkednek, hogy... akkor visszakapcsolják.
Igen, csak most akkor Európa jól viselkedjen mindig azért, hogy legyenek amerikai működő szoftverek.
Tehát,
hogy ez meg egy olyan kockázat, ami eddig nem volt. volt, és ezt is valahol el kell kezelni, mert jöhet vissza egy olyan kormányzat, ami máshogy áll a NATO-hoz Amerikában, meg máshogy áll az Európai Unióhoz, de ez szerintem nem múlik el az európai döntéshozók fejéből lesz, hogy de mi van, ha megint jön valaki más, és megint majd beavatkozik, és akkor a mi fegyverrendszerünk nem fognak működni, ha nem viselkedünk jól, az meg egy biztonsági kockázat.
Így van, teljes mértékben egyetértek, de mondjuk ez a biztonsági kockázat Európán belül is meg lehet. Tehát ha mondjuk egy német gyártó vagy egy francia gyártó elad egy fegyverrendszert mondjuk egy kelet-európai országnak, és ha mondjuk francia vagy német szempontból az az ország nem viselkedik rendesen, akkor az ő kezében ez a lehetőség ugyanúgy megvan, hogy szoftveresen korlátozza annak Igen. az eszköznek a használatát.
A múltkori beszélgetésünkkor felmerült ugyanez, amikor a ellátási láncokról és a politikai kockázatokról beszéltünk, és ugye ami a Draghi jelentésben is megfogalmazódott, hogy egy széttöredezett piacról van szó, nagyon sok-sok-sok szereplőről, akik mind nemzetállamokban vannak ráadásul.
Nagyon jó kérdés, ugyanis ezt az egyet még meg akartam kérdezni a szakértő úrtól, hogy ezt együtt kéne csinálni, mint Európai Egyesült Államok ezt az egész hadipar rendvetételét, vagy bízzuk továbbra is az egyes nemzetekre, és mindenki vegyen szállítógépet külön, meg tankokat külön, meg nem tudom én, légvédelmi rendszereket külön, az drágább, nehezebben összehangolható, ennek is vannak hátrányai.
Igen, ugye itt azért nagyon bizonyos szempontból nagyon élesen ketté lehet választani, hogy katonai képességek fejlesztéséről beszélünk, és ott ugye értelmezhető azt, hogy mondjuk több nemzet ugyanazon paraméterek alapján ad le egy megrendelést, és akkor nem tudom, egységes lesz a fegyverrendszerük, annak az ellátása egységes tud lenni.
És olcsóbb.
Hát...
Nem?
Nekünk olcsóbb, végeredményben olcsóbb, mert beépül a GDP-be.
Igen. Végeredményben olcsóbb talán, vagy bízunk ebben, hogy olcsóbb, de a másik oldalon meg gyártók vannak, vállalatok vannak ezek, és az pedig egy üzleti kérdés, egy vállalati kérdés. Hmm. Az még nagyon politikus, tehát hogy lehet generálni üzletet azzal, hogy azt mondjuk, hogy elköltünk több száz milliárd eurót az európai piacon, de ahova a pénz az megérkezik, az egy német vállalat, az egy svéd vállalat, az egy francia, az egy olasz vállalat. Ő meg a saját szempontjait nézi, hogy ő minél többet, minél drágábban el tudjon adni, akár egy európai országnak, akár egy afrikai országnak. Uh-huh. Ha hadi ipart akarunk közösen fejleszteni, akkor az európai gyáraknak a képességeit kéne úgy újra gondolni, de ez az ellátási lánc nélkül, még egyszer mondom, nem megy. Tehát valójában az európai ellátási láncokat kéne fölfejleszteni, és szerintem ez a legnagyobb kihívás, mert örül a Rheinmetall annak, hogy a ilyen-olyan politikai események miatt 10%-ot nő egyik napra a részvény árfolyama, de valójában ettől az ő képessége, hogy többet tudjon gyártani, nem nő ahhoz új gyárakat kell létrehozni, ahhoz több beszállítót kell bevonni, igen. Emberre van uh-huh. szükség, és ugyanúgy Németországban is szenvednek a munkaerőhiánytól. Uh-huh. Tehát, hogy ezek hát abszolút, a nagy kihívások.
Akkor a végére talán megegyezhetünk abban, hogy elindult valami, Európa bizonyos szempontból felébredt, egy kicsit nagyobb az egység és az egyetértés, mint korábban volt, hogy ez mennyire marad ezen a pályán, az határozza meg tehát az európai hadiparnak a jövőjét.
Így van, és ez egy hosszú folyamat lesz.
Oké, nagyon érdekes szépen, volt, köszönjük szépen igen. a beszélgetést. Köszönöm Dr. Tomka Barnabás hadipari tanácsadó volt itt velünk, és egy picit belenéztünk abba, hogy mi történik az európai hadiiparral.